92 hónapot töltött Sztálin szeretett otthonaiba, Szibériába. Eléggé megviselt, és így összekapcsoltuk a dolgot. Több tízezer kazettája, Ausztráliától Kanadáig van a világban, hetente van, úgyhogy több százat elcsomagol Kárpátaljára. Sokan hallgatják szolgálatát. Két héttel ezelőtt Lövő Petriben evangelizált, három hétből kettőt általában az ország gyülekezeteiben van. Egyedül él, felesége két évvel ezelőtt halt meg. Én hiszem, hogy sok áldásban lesz részünk. Isten áldását kérjük a szolgálatát.
Énekes.
Akkor én mondanám a kezdéneket. Az ökumenikus énekes könyvből a 4-es, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Megkérem, hogy Dénes János barátunknak, Albert, adjatok át énekes könyvet, mert van fény másolva. A 4-es, és ott a Nagybozsóki barátunknak. És a végén fogjuk majd Ments meg, Uram, engem az örök haláltól. Tehát a 4-es éneket lefénymásolva is meg van. Mind a 4 versével énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnömét. Albert, légy szíves, kezdjed.
Utána megkezdhetem, utána.
áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint kiválasztott minket magának ő benne, világteremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Isten ígéjét az új bibliafordítás szövege szerint Dániel próféta könyvének az első fejezetéből olvasom, a 8. verstől a 15. Dániel 1. 8. versétől. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a fő udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a fő udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel irány, de azért ezt mondta a fő udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételetekről és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a fő udvarmester rendelt Dániel, Hananiá, Misáél és Azariá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután utassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a királyi ételből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. Feltételezem, hogy az itt levő képviselő testvérek, biblia olvasók és biblia ismerők azért mégis egy kis történelmi ismertetést, miről is van szó. Nabukodonozor, a babiloni világ birodalom ura legázolta Júdát, kirabolta a jeruzsálemi templomot, elhordatta a szent edényeket. Isten nem védelmezte meg sem országát, sem templomát, sem papjait. Egy rettenetesen kétségbe ejtő helyzet. De volt azonban ennek egy előzménye. Elolvasom a Krónika 2. könyve 36. fejezetéből az egyik verset, a 16-ot, ahol az előzményt, az okot adja meg a Biblia. Izrael népéről van szó. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, gúnytűztek prófétáiból, míg oly magasra nem csapott az Úr haragja nép ellen, hogy nem volt mentség. Átéltük ezt, hogy nem volt mentség. Átéltük az ország kirablását. Nabukodonozor király parancsot adott egyik vezető emberének, hogy a főpapot, annak helyettesét, a hadsereg parancsnokát, a mozgósítás irodavezetőjét, és még 60 főember tartóztassanak le, elvitték Riblába, ott a király halálra ítélte, azonnal kivégeztette őket, Sedékiás királyt, aki ellene állt az ostromnak. Franz Werfel nagyon nagyszerűen írja meg a Halljátok az igét című könyvében, aki nem olvasta ezt a könyvet, Franz Werfel, Halljátok az igét. Érdemes megvenni, mert olyan megjelenítő erővel írja le a halálos ítélet, illetve a megvakításnak a parancsát. A Nabukodonozor ott ül a trónon, és odahozzák a fogoly Sedékiás királyt, aki ellenállt az ostromnak, nem akarta megadni magát Jeremiás tanása ellenére sem. Azt mondja neki a király, amikor láthattál volna, nem láttál. Most, amikor már mindent láthatsz, ne láss többé, és akkor megvakították. Előbb azonban mind a két fiát szeme láttára ketté vágták. Félelmes mondat, de nagyon jól lakta az író a hatalmas diktátor szájában. Amikor láthattál volna, nem láttál. Most, amikor már láthatsz, ne láss. Az Isten őrizzen, hogy közülünk bárki ezt a maga életében, munkájában, így tapasztalja meg én ítéletesen. Teljesen reménytelen helyzetben volt Izrael. Azonban Isten ebben a kétségbejtő helyzetben különösen gondoskodott népéről, ez mindig így van. Egyszerre 4 prófétát adott Izraelnek. Soha a zsidó név története folyamán nem volt együtt 4 ilyen nagyszerű ember. Ezékiel, Dániel, Jeremiás és Uriás. Uriást a király még az ostrom előtt, mivel nagyon keményen prófétált Jeruzsálem ellen, és azt mondta, hogy Jeruzsálem bűneiért fel fogják szántani egész Jeruzsálemet. A király halálra ítélte, de megszökött Egyiptomba. Mivel Egyiptom az ellentétes világbirodalom volt szembe Babilonnal, kiszolgáltatta a menekülő prófétát, a király megölette. Ez az ember elvérzett, meghalt a hitéért, bizonságtételéért, vértanú lett. Jeremiás ott maradt a lerombolt országban, noha a diktátor felajánlotta, hogy eljöhet Babilonba, és jó dolga lesz. Dániel próféta bekerült a palotába. Ezékiel pedig Babilonban a Kébár folyó mellett, a Kébár csatorna mellett, ahol 10 000 zsidó fogoly ásta az öntöző csatornát, a Kébár folyóból a Kébár csatornát, ezékiel ott szolgált. Tehát mindenkinek megvolt a maga feladata, de 3 ilyen hatalmas élő próféta egyszerre nem szolgált, mint ezékiel, Dániel és Jeremiás. Isten a romok fölött ott tartotta áldott szolgáit, csak 3 ember. És itt meg 4 fiatalról van szó. Azért mondom ezt így el, mert eléggé nehéz helyzetben lehet az ország. Én nem látok bele a dolgokba, de szoktam figyelni a parlamenti tudósításokat, és jó néhány lapot olvasok. Szeretném azt a bátorítást adni mindenkinek, a föld kicsi urainak, mert én most a mindenség nagy uráról akarok beszélni, a föld kicsi urainak. Nagy felelősség képviselőnek lenni, ez egy kicsi hatalom, de egy jelentős hatalom. És sok kicsi hatalom, nagy hatalom. A tékezetekben sok-sok kicsi hatalom van, de együtt ez egy nagy hatalom. Tudjátok jóra használni, tudjátok nem jóra. Felolvastak egy félelmes ígét, amely engem annyira megrendített, hogy nem tudok tőle szabadulni. A Jeremiás könyve 48. fejezetéből olvasom a 10. verset az új bibliafordítás szerint. Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Átkozott, most mindegy, hogy hívő valaki, ateista vagy egyszerűen nem, hinni nem tudó, de itt, akik itt vannak, mind az Úr dolgát végzik. Ha lenne valaki, aki hiten kívül van, vagy közömbös is, akkor is, mivel része a kormányzó erőnek, ez pedig Isten fenntartó rendjének a végrehajtása. Az Úr dolgát végzi. Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Nem én mondom, ez nem egy házi átok. Ez az Isten rettenetes ítélete mindenkinek, az Úr dolgát hanyagul végzi. Minden képviselő köteles tudni, hogy minden munkája, az Úr munkája. Egyszer el kell vele számolni. És az Isten ítélete rajta van mindenkin, aki ezt a félelmes figyelmeztetést és intést így nem fogadja el. Sajnos az időm olyan rövid, hogy nagyon nem tudok belemerülni, és talán kicsit töredezetten is beszélek, de szeretnék elmondani mindent. Azért is mondom ezt, mert most kitérek valamire. Megvan a szabadságom, hogy beszéljek, és próbálok nem visszaélni vele. Elolvastam sok mindent, és kezembe került egy kacsa nevű lap is. Azon csodálkozom.
Az eredeti felvételen itt egy fél perc szakadás van.
Abban az újságban nem láttam. És az a keresztény kormányzat, vagy majdnem keresztény kormányzat, amely ezt eltűri, az Úr dolgát hanyagul végzi. Az Isten ítélete van rajta. Mert végignéztem az Emmanuel-éről szóló vetítést. Nem az a borzasztó, amiket bemutat? Nem. A részletekből azt sokféle filmből össze lehet rakni másról is. Hanem miután bemutatja a teljesen szabadjára engedett, fegyelmetlen szexualitást, azt mondja a főszereplő, most vagyok igazán szabad. Ez a rettenetes. Ez a mondat. És ha ezt a kormány eltűri, meg kazettákon terjesztik, bűnös. És az Isten megkeresi rajtuk. Én látom az én kis falumban. Megkonfirmáltam, 14 éves, elmegy ipari tanulónak, 16 évesen hazajön, 6 hónapos teherrel. Az anyja nem engedi be, apja nem engedi be, jön hozzám. Tiszteltes bácsi, tessék segíteni, nem engednek haza. De hát én nevelődik fel, ezt látja. Ne fogjuk mindent a komorizmusra. Most már nincsenek itt azok a régi urak. Ha nem veszi a kormány kezébe az erkölcsi fegyelmezést és nevelést a pornó terén, ennek a sajtó iszapnak a terén is, ennek a mocsárnak, megtelünk mocsárgőzzel, mocsárlázzal. Ezeket nekem el kellett mondanom. Nem akarok többet kitérni, és nem érintem a kormány munkáját, de vétkeztem volna, mert hanyagul végezném az Úr dolgát, ha ezt el nem mondtam volna. A másik, ami nagyon nagy fájdalommal tölt el, itt a kormány nem tud segíteni, esetleg egy kicsit tudna, az egyházi életem belül, hát ugye eléggé sokat labdáztak velem, sokkal többet szenvedtem az egyházi vezetőimtől, mint akár a pártagoktól, akár a rendőrségtől, akár a KGB-től, mert az KGB, a rendőrség rendőrség. De a saját püspököm, esperesen följegyzöm kezétől, és az a megdöbbentő, hogy a kommunista vezetők szépen csúnyán így úgy elmentek. De a mi egyházi előjáróink közül azok, akik mérhetetlen sok kárt okoztak, és 200%-ig kiszolgálták az istentelen rendszert, ha le kellett mondaniuk bizonyos tisztségről, lemondtak, de a helyükön ülnek, kiemelt helyeken, és elzárják az útját odavaló áldott szolgatársaknak, mert ők vannak ott, és a régi altatónótát énekelik. Én nem tudom, hogy nincs akkora lapát, hogy kilapátolni őket. Én ezt nem is tehetem, hatalmam sincs rá, és sokszor nem is akarom elmondani, nehogy személyes bosszú hangját hallja valaki. Szenvedem és szégyelem, hogy azok az egyházi vezetők, akik megcsúfolták az Úr Jézus Krisztust, megtagadták hűségüket, megszegték az Úrral való szövetséget, a helyükön vannak, nagyon sok, vagy legalábbis nagyon jó pozícióban. Ők szégyenkezni nem szégyenkeznek, virulni nem tudnak, ezt Jeremiás is így írta meg. Ez a legnagyobb baj, amikor már a múlt mögött, a múlt után nincs pironkodás, nincsen szégyenkezés. És amíg az egyházi élet nem jön rendbe, az állam sem jön rendbe. Az állam testében az egyház egy külön, de beletartozó szervistes, ha ez beteg, ha ez nem tiszta, ha ez fekélyekkel van tele, hogy lehet az állami élet egészséges? Én a feladatokat nem tudom kitűzni, nincs is hozzá jogom, de keseregnem szabad, és reménykednem is. Na most egy ilyen helyzetben, amit Dániel és társai láttak, amikor kivégezték a vezetők nagy részét, a babiloni király nagyon jó politikus volt. A királyi nemből, jó származású, jó vérű fiatalokból sokat kivégeztek, többet meghagytak, és akiket meghagytak, azokat egy 3 éves tanfolyamra Babilonba viszi. Meghagyja az életüket, meghívja őket egy királyi tanfolyamra, magas tisztségbe fogja helyezni, és a maga asztaláról akarja őket etetni. És akkor Dániel, ez a kegyelmetlen zsidó, nem valamilyen fiatalos hevületből, nem büszkeségből, hanem az élő Istennel való kapcsolatából eredő engedelmessége folytán azt mondja, hogy én sem az ételéből, sem az italából nem kérek. Miért nem? Azért, mert ő tudta, hogy a babiloni király a maga módján, pogány módján, hogy mit gondolt az isteneiről, az más kérdés, de a nép előtt megmutatta, az asztaláról az első falat, az első pohár, az a bálványok oltárára ment. Először megvendégelte isteneit, aztán a vendégeit. Dániel nem akart ilyen asztal közösségbe kerülni a király bálvány vendégeivel. Erre Istentől kapta az indítást. Nem ő ötlötte ki. A társainál nem volt ilyen gondolat, de őnál ez megszületett, és elhatározta, hogy nem fogja igénybe venni. Megtanultam egy mondatot, úgy gondolom többen ismerik Chambersnek, ennek a 41 éves korában meghalt szobrászművésznek, hitre jutott, nagyszerű ige magyarázónak a állítatos könyvét, minden tőlem telhetőt, Krisztusért vagy Krisztus uralmáért. Ebben van egy mondat, amit én a szívembe írtam. Ne törődj azzal, hogy Istennek való engedelmességed mibe kerül másnak. Amikor én bementem a KGB főnökéhez Kárpátalján, és bevittem azt a levelet Sztálin számára, én biztos voltam benne, hogy egy óromban hideg leszek, és a homlokomon lesz egy piros lyuk. Biztos voltam benne. Feleségemtől elköszöntem, 3 gyerek, 4. az anyamében. Annyit mondtam, ha nem jövök vissza, elestem egy becsületes harc mezején, de nem mondtam meg, hogy hova megyek és miért. Ha megmondtam volna, hogy viszek egy levelet, feleségemet is elvitték volna, mert ahogy minket elhurcoltak, minden asszony kikérdeztek, hogy mit tudtak a levélről. Ha tudtak volna, csak hallottak volna. 25 év. De az Isten adta ezt a bölcs gondolatot, hallgattunk. Tehát ott voltam én is, hogy itt hagyok egy asszonyt. Ott nem voltam családi pótléke. Mi a dolog? A Szovjetunió vagy családi pótléke? Ki talál ki ilyet? Szociális segély. Ugyan. Majd a gyerekeket elviszik állami gondozásra, asszony pedig menjen dolgozzon. Az Isten kegyelme volt, és átvezetett engem is, megőrzött, visszahozott, itt vagyok. Kaptam 7 éves büntetést, aztán életfogytiglani számüzetést. Alá kellett írnom minden hónap 11-én, hogy még itt vagyok, vigyáztok nagyon rám, hogy elneveztek, mert fontos voltam. De ahogy Bériát kivégezték, az anyagát átnézték, 2,5 évig tartott, még elérkeztek az emeletes papírok során hozzám is, és elintézték azzal, hogy uram, hát ez ugye, bocsánat, elvtárs, a megszólításban nem voltam elvtárs. Ez a Sztálin személyi kultuszának a következménye, felejtse el. Nem lehet elfelejteni. Én de Istennek hála, itthon vagyok, fogságom után született még egy fiam, fogolytársam, egyik fogolytársamnak született még egy leánya, és a 2 fogság után egy gyerek házasságban kötött. Ez a fiam most Tiszanagyfaluban lelkész, 4 gyerekes édesapa. Isten tehát megtartott, de el kell mondanom még egyszer, hogy az engedelmesség útja ilyen, hogy ne törődj azzal, hogy Istennek való engedelmességet mibe kerül másnak. Most Dániel így szólt, nem fogok az asztalról enni. Igen, de ezt szeretném az itt levő testvéreknek, mivel képviselők és bizonyos fokig diplomaták. A figyelmét ajánlani, hogy minden dologban diplomatikusan kell eljárni. Nem azt mondta Dániel, hogy mivel nekem Istentől parancsom van, engem nem érdekel, hogy aspenázzal meg a másikkal mi lesz. Ha leveszi a fejeteket, Babilon királya leveszi. Én nem eszek és kész.
Ne. Mond diplomácia. Tégy próbát velünk 10 napig. Aztán utána döntse. Nem kérünk a húsból, nem kérünk a borból, hanem zöldséget és vizet. És nézd meg 10 nap múlva. 10 nap múlva szebbnek látszottak és kövérebbeknek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő felmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és hogy bort igyanak. Diplomácia. Amikor Dávid, a kis zsidó csúzlival, ugye a paricával elindul Góliáttal szemben, előtte Saul behívja. Hát gyermek vagy, még mit akarsz? Na itt a páncélom. Nyújtja azt a 2 méteres páncélt, mert Saul 2 méteres volt. Dávid meg másfél. Dávid nem azt mondja, hogy vidd ezt az ócskavasat a mélynek, hát nekem hitem van, ez semmi. Hanem azt mondja, uram király, nem próbáltam. Mi arra, hogy nem próbáltam. És nem kellett elvenni. Nagyon sokszor hibáznak hívő emberek, keresztény emberek, talán még jó politikusok is, hogy nem találják meg a hangot. Én most itt nem szégyellem elmondani, hogy 75 éves vagyok. De én már sokat tanultam az Antal József miniszterelnök. Nem azért mondom, mert miniszterelnök. Ha lenne megérzésem, más megmondanám. Az a nyugalom, az az önfegyelem, az a meggondolt válaszadás, az a talán belső háborgás felett megőrzött nyugalom mégis. Én megszégyeltem magam. Nekem nagy bajom, hogy elég hirtelen vagyok. Hát sokszor voltam már kifeszítve, de ez nem mentség. Nagyon jó látni azt a diplomatikus igazi nyugalmat. Adja az Isten mindegyik őtöknek a magatok helyén, magatok munkájában, hogy legyen meg az a belső nyugalom, annak a méltósága, az maga már egy fél győzelem. És Isten igazolta Dániel kérését, mellettük állt, nem vallottak szégyen. Na most a következő, amiről még szólnom kell, ez egy 3 éves tanfolyam volt. Amikor vége lett a tanfolyamnak, ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Amikor eljött az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezességbe őket eléje, okos ember volt a fejedelem, a diktátor, a főudvarmester bevezette őket Nabukadnezár elé, a király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hanania, Misael és Azaria. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Ezt azért kell elmondanom, mert meg vagyok arról győződve, hogy mennél komolyabb a hite valakinek, annál inkább legyen művelt is. Ez nem igaz, hogy a hit és a műveltség kizárja egymást. Egy nagyon hívő ember, ha nagyon buta, az nagy szégyen. De egy nagyon hívő ember, nagyon hívő, akkor annak művelődnie kell. Egyszer megtámadtak engem ott a pedagógusok, még a múltba. És persze kiszivárolt, nekem is van fülem jobbra-balra, nem csak 2. És beszélgettek arról, hogy ez a pap kézbe akarja kapni ezeket a gyerekeket, meg el akarja szédíteni a vallás ópiumával. Egyik tanárnő megszólalt. Azt mondjátok, hogy maradi ember. A legtöbb újságot ő járatja a faluban, és a könyvtárban a legtöbb könyvet ő viszi ki. Ehhez mit szóltok? Hát nagy csend lett. Nagy csend lett. Igen, a legtöbb újságot én járatom, és minden irányzat, minden felől. Az nem baj, ha az ember tud valamit, és minél többet tud. Egy okos hívő ember, néha látok a televízióban is egy-két ilyen sugárzó arcot, olyan jó, ott nem csak hit van, de értelem is. Értelmes hit. Hit és értelem. Ha valaki Krisztus megtalálta, akkor megtalálta a bölcsesség forrását, de egyúttal a világi ismeretekből is annyival kell bírnunk, hogy azt is Isten szolgálatába tudjuk állítani. A butaság nem érdem. A butaság nem előny. A tudatlanság. Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Én most is minden nap olvasok oroszul és németül, hogy ne felejtsem el. És van alkalma, néha oroszokkal találkozom, és milyen jó, amikor anyanyelvükön beszélgetek velük. Prédikáltam kint rendszeresen a fogságom idején, amikor már lágerből kiengedtek, aztán száműzve a városba, bujkálva, mindig bujkálva, összejöttünk. És noha olyan folyékonyan nem tudok oroszul, hogy megállás nélkül beszéljek, de prédikálni olyan gyorsan beszéltem, hogy a kedves orosz hallgatók azt mondták, hogy brát Josip, nyitak büstro, József tesó, ne olyan gyorsan. Igen. Nem baj, ha az ember tud, mennél többet tud. Legyen az ismeret, amivel bírunk, az Úr szolgálatába állítva. Dániel tiszteletet, becsületet érdemelt ki a hitével, de a tudásával is. Most elmondok egy példát csak azért, mert mennyi idő van még? Még egy-két perc. 5, 4, jó. Vendége voltam egy lelkész családnak, ahol
A fiatal ember készült vizsgára. Egy szabad egyháztól, nem református egyház volt. Mondta, hogy Józsi bácsi, holnap Héber vizsgára megyek Debrecenbe. Még el sem olvastam az anyagot. Azt mondtam neki erre. Lelkész akarsz lenni? És nem tudsz Héberül sem olvasni? Elment, megbújtották. Hazajött ingerülten. Hogy az úr nem segítette meg? Hát az Úr Jézus nem ment el helyette vizsgázni. Ha nekem kell lelkész oklevél, akkor tanuljak meg Héberül olvasni, görögül, latinul. Hát meg kell mindennek adni az árát. És ha valaki egy gazdasági egységet akar irányítani, akkor az agrotechnikával legyen tisztában. Ha valaki kórházi főorvos, akkor tudja a dolgait. Szívből kívánom mindenkinek, aki itt van, hogy az értelem dolgában is. Aki keresztény, aki istenfélő, aki valóban féli az Urat, legyen mindenben példa és járjon mindenütt elő. Amikor hivatalba álltak, volt Dánielnek egy kérése, de a barátait magas hivatalba kívánta helyeztetni. Bizonyára ez érthető, de amikor aztán eljött egy bizonyos próbatétel, akkor a tízes kemencébe kerültek vele együtt a barátai is. Az ember néha nem tudja, hogy mikor tesz jót. Mindig meg kell gondolni, ha a pártfogásunkat kinyújtjuk valamelyre. Isten tanácsából kell mindent tenni, mivel az időm már lejár. Én hálát adok Istennek azért, hogy ezeket elmondhattam. A beszéd közben egy kicsit eltértem a jegyzetemtől. Ha nem volt benne rendszer, majd akinek kell, majd rendszerezi. De úgy gondolom, hogy azért valamit a hallgatók megértettek, megéreztek abból, hogy mit jelent Isten vezetés alatt szolgálatban lenni. És még egyszer mondom, átkozott, aki az Úrnak dolgát hanyagul végzi. Legyen Isten békessége a szívetekben. Krisztus kegyelme hordozzon benneteket. Hálát adok neki, hogy láthattam orcátokat, ezt a gyönyörű parlamentet, ezt a szolgálatot elvégezhettem.
Akiket Isten lelke arra indít, hogy hangosan mondják el imádságokat, tegyék meg, hogy egymás hit által épüljünk. Urunk, áldunk téged, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönjük ezeket a keddi alkalmakat. Dicsőség néked, hogy szívünkben háladás lehet, hogy pásztor testvérünket őrizted különös kegyelmeddel 92 hónapon keresztül, és visszahoztad őt. Köszönjük, hogy szólhatta és szólhatja a te ígédet. Esedezve kérünk téged, hogy vésd szívünk hústáblájára és ujjaink hegyére azt az igét, amit elpecsételtél, és amit nekünk mondott. Átkozott az, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Köszönjük Istenünk, hogy naponta küldesz a porba, ahonnan vétettünk, hogy soha ne feledjük el, te vagy a teremtő Isten, és mi vagyunk a teremtmények. Köszönjük néked, hogy eszközként használsz bennünket. Add, hogy ne legyünk alkalmatlan eszközök. Esedezve kérünk téged, hogy hadd lehessünk a hitnek kovásza, hadd lehessünk sóvá és világossággá. Gyűjts magadnak itt is népet. küldj újra és újra szolgákat nekünk, akik friss manna és eledelként hozzák igét, szent szavát, szent Isten. Köszönjük, hogy imádságunkat a zsoltáros szavaival fejezhetjük be. Az Úr szemei a hűségesekre tekintenek szüntelen. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi vélünk. Amen. Szeretettel köszöntöttem Jóska bátyámat az elején, most is egy mondatban köszönöm meg a szolgálatot, és hálát adunk Istennek, hogy őrizte idáig, és hogy az uglói gyülekezetben is szolgálhat az héten evangelizáció.
6 órakor.
Este 6 órakor van az alkalom, ha valaki ott közelében lakik. Pénteken fejeződik be, és azt kérem az itt levőktől, hogy gondoljunk imádságban erre a szolgálatra. És
még annyit hadd mondjak el, ha lehet, hogy az Isten azt a kegyelmet megadja, hogy én kicsi faluban vagyok, és egyházi hatóságaim jó odaragasztottak. Azt is annak köszönhetem az 5 gyerekemnek. 4 gyermekem lelkész, egy meg lelkésznek a felesége. Én évente 4000 kazettát postázok el, ez 8000 prédikáció. Ha csak 10 ember számítok egy kazettára, akkor is van 80000 hallgatóm. De van Kanadában, Ausztráliában, Svédországban, jönnek mindenhonnan, mert sokan kiküldik a rokonaitnak, és nem győzök a levelekre válaszolni. És igazán annyira Isten kegyelme éltet, és Erdély tele van, mondhat, nem tudom hány száz kazetta van, Kárpátalja, és nem elég folyton viszik, úgyhogy egy óriási prédikációs tér nyílt most meg, és én otthon reggel bekapcsolom a 2 másológépemet, és estig megy, és miközben, mert lassú másolókat használok, hogy tudjak közben leveleket írni. A gyors másolónál ott kell lenni, mert dobálja ki fele. Van munka, és az ember nem tud megöregedni, hanem a munka, a szolgálat, a Jézus iránti hála és szeretet. Az én megváltom olyan nagy harcot vívott én értem, és olyan drágán vett meg engem, amikor a debreceni rendőrparancsnok fölkínálta, hogy munkálkodjunk együtt, Zimány úr mindent megkap, amit akar. Azt mondtam, hogy egy embert nem lehet kétszer adni. Itt az a hajamszál, a lábam a kis ujjáig, én nagyon drága áron, nem aranyon ez Isten, vérem vagyok, megvéve. Őrnagy úr, ne pocsékolja az állampénzét, ön beszél velem, önnek olyan magas órabére van, hagyjuk ezt abba, el vagyok adva. Azt mondta erről, maga nagyon dörzsölt. Azt feleltem, hogy ám én az anyuka ölébe ültem 92 hónapig, a KGB anyuka, maga meg annak a gyermeke, vagy nem az? Mondja meg, és nem tudtam, mit mondjak. Azt mondja, nem mert 15 évvel, azt meg igen szégyelte. Nagyon rendes ember volt, és végül pártfogómá vált. No, elég ennyi.
Igen. A 17-es éneket énekeljük. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól. 17-es, mind a 3 versét.
Thank you.
Igen, hát ez nem is volt bekapcsolva,
lent veszett. Kempis Tamás, Krisztus követése című könyvéből olvasok. A jámbor és ájtatos ember előbb megfontolja magában, amit külsőképp tennie kell. Ha nem is vonja ez őt valami vétkes hajlam kívánására, hanem inkább ő irányítja az okosság útjára. Kinek van keményebb küzdelme, mint aki önmagát le akarja győzni? Pedig ez volna a mi dolgunk, hogy magunk felett diadalt arassunk, naponként legyőzzük magunkat, és a jóban előbbre haladjunk. Ebben az életben minden tökéletességhez tapad valami fogyatkozás, és nincs vizsgálódás némi homály nélkül. Az alázatos önismeret biztosabb út Istenhez, mint a világi tudományok mély kutatása. Nem vétek a tudomány, vagy akármilyen egyszerű ismeret, mert ez magában jó és Isten ajándéka, de mindig többre becsülendő a jó lelkismeret és erényes élet. Mint hogy pedig sokan jobban igyekeznek tudósok lenni, mint szentül élni, ezért gyakran csalódnak, és vagy semmit, vagy igen kevés eredményt látnak. Bárcsak olyan szorgalmasak lennénk a bűnök kiirtásában, és a jó erkölcsök beoltásában, mint a mély kérdések föltevésében. Bizony nem volna annyi gonoszság és botrány a világban, és nem lenne annyi fegyelmetlenség a kolostorokban. Bizony, ha eljön az ítélet, nem kérdik, mit tanítottunk, hanem mit cselekedtünk. Sem azt nem vizsgálják, milyen szépen beszéltünk, hanem milyen szentül éltünk. Ugyan mondd meg, kérlek, hol vannak most azok az urak és tanárok, akiket jól ismertél, mikor éltek, és tudományukban virágos. Javadalmuk már másokra szállott, és nem tudom, gondol-e rájuk valaki. Életükben látszottak valaminek, most mindenki hallgat róluk. Jaj, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége. Bárcsak az életük együtt járt volna tudományukkal, bizony jól tanultak, s jól tanítottak volna. Milyen sokan vesznek el gonosztől a világon, a hiú tudomány miatt, akik az isteni szolgálattal keveset gondolnak. De mivel jobban szeretnek nagyok lenni, mint alázatosságban maradni, azért vesznek el hiú gondolataik által. Valóban az a nagy, akinek nagy a szeretete. Valóban nagy, aki maga előtt kicsiny, és semmire sem becsül minden magas hivatalt és méltóságot. Valóban okos az, aki szemétnek tartja mindazt, Filippi 3.8, ami a földön van, hogy Krisztus megnyerhesse. Valóban igen tudós az, aki Isten akaratát cselekszi, és a maga kívánságával felhagy. Előrelátás a teendőkben. Nem kell sem minden szónak, sem minden ötletnek hinni, hanem óvatosan és hosszú várakozással Isten szerint kell mindent megfontolni. Jaj, gyakran s hamarabb mondunk és hiszünk rosszat másokról, mint jót, olyan gyarlók vagyunk. De a tökéletes ember nem egy könnyen hisz minden beszélőnek, mert tudja, hogy az emberi gyarlóság hajlandó a gonoszra és szavakban eleget botlik. Nagy bölcsesség a cselekvésben nem hirtelenkedni, és makacsul a maga tetszéséhez senkinek sem ragaszkodni. Az is bölcsesség el nem hinni akárki szavát, sem a hallott és elhitt dolgokat mindjárt másnak továbbadni. Bölcs és lelkismeretes emberrel tarts tanácsot, és inkább iparkodjál nálad jobbtól tanulni, mint saját véleményedet követni. A jámbor élet Isten szerint bölcsé, és sokban tapasztaltá teszi az embert. Minél alázatosabb valaki önmagában, és Istennek engedelmesebb, annál bölcsebb és megfontoltabb lesz mindenben. A lelki olvasmányok. Igazságot kell keresni a Szentírásban, nem ékes szólást. Az egész Szentírást olyan lélekkel kell olvasni, amilyennel készült. Inkább hasznot kell a Szentírásban keresni, mint művészies beszédet. Éppen olyan örömmel kell olvasnunk az áltatos és szent könyveket, mint a tudományosokat és mély értelműeket. Ne ütközél meg az író személyén, se arra ne nézz, mély vagy csekély tudománya volt-e, hanem a tiszta igazság szeretete indítson az olvasásra. Ne kérdezz, ki mondotta ezt, hanem arra figyelj, mit mondott. Az emberek elmúlnak, de az Úr igazsága örökké megmarad. Most pedig a Bibliából, Isten igéjéből, annak több helyéből olvasok. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Terjesz ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. Azoknak, akik gazdagok a világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók. Te azért a munkának terhét hordozod, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Javára válnak az én cselekedeteim annak, aki igazán jár. Legyen az én szívem fedhetetlen a te rendeléseidben. 119. Zsoltár 80. verse. Olvasom tovább az ígét. Választátok magatoknak még ma, akit szolgáltok. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban Jehovában örök kőszálunk van. De az én szemeim, Uram Istenem, rajtad csüggenek, hozzád folyamodom, ne óvasd el életem. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban az ő Istenében. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Nézzük tovább az ígét. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És lévén nagy papunkkal Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és könyörül rajta, mert bővölködik a megbocsátásban. Tartóztasd meg a te szolgádat a vakmerő bűnöktől, ne uralkodjanak én rajtam, akkor tökéletes leszek és tiszta sok vétektől. Aki megtartja a törvényt, igen boldog az. Oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Jeremiás 48:10 így szól, átkozott, aki az Úrnak dolgát hanyagul végzi.
A szelidek, mert tükörök.